kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét ez alkalommal a Pál apostolnak, a Korintusiakhoz írott első levele, 6. részének 15-től a 20. versig terjedő szakaszából, ahonnan a következőképpen szólít meg minket. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek, szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert, mint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ővel. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő szent lélek temploma, és ezért nem magatokéi vagytok. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Isten testetekben. Az örökké való Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét, ami szívükben feleljünk Isten. Testünk, lelkünk, egész valónk itt vandulunk most a te hajlékodban, hogy előtted elcsendesedve rád figyeljen, neked hálát adjon, a te nagy nevedet magasztalja. Jöttünk, Úrunk, most is úgy eléd, amint vagyunk, terhekkel, örömökkel, bánattal, vagy éppen vidámsággal a szívünkben. Jöttünk, amint vagyunk, tudva azt, hogy az elmúlt héten sem érdemeltük mindazt az ajándékot, amit adtál. Eledel, ruházatot, lakhelyet. És ha valamelyikről hiányunk is volt talán, akkor is valljuk, de gondoskodó kezeden életünk is élhetünk. Kérünk téged, állj meg itt a középen, áldott szent lelkeddel, beszélj hozzánk, hadd, hogy a te ígéd élő és ható lehessen, amely mi szívünket meggyógyítja, életünket helyreigazítja, élő reménységgel tölt el. Tanít még inkább hálát adni mindenért, és örvendezni a szeretetedben, és tanít meglátható viselésed kezelni elé. Letesszük kezedbe bűneinket, megvalljuk mindazt, amit elkövetünk az elmúlt héten. Bánjuk, Úrunk, és szomorúak vagyunk miatta, de hisszük, hogy Jézus Krisztusért, a te fiad áldozatáért, van bocsánat a bűneinkre. Áldott legyen ezért a te neved. Fi, kérünk most ebben a csendben, beszélj a szívünket, vezess tovább, erősíts a hitben, hogy segíts arra a hitbeli felismerésre, hogy kicsoda vagy te, hogy micsoda drága kincs, hogy atyánk van a mennyben, hogy Jézus Krisztusnak megváltó, hogy a Szentlélek által élő kapcsolatban lehetünk tevel. Dicsőítünk, áldunk és magasztalunk téged, tőled kérve vigasztalást a gyászolóknak, erőt a megfáradtaknak, és tanítást most mindjárt. Az Úr Jézusért kérünk, atyánk, kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely engem is megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván. Írva található Pál apostolnak a Korintusiakhoz írott első levele, 6. részének 19. versében a következőképpen. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő szent lélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok. Eddig az írott ige a gyülekezet foglalja a helyét. Kedves testvéreim, Isten segít, egy új sorozatot indítunk ezzel a mai vasárnappal, amelyben a heidelbergi KP-nak az első két nagy fejezetét vesszük végig, egyházunk alapvető hitvallásának tanításait, ami alapvetően azért is nagyon fontos, és mindenek előtt ezért fejeződött a szívemre, mert olyan nagy kérdés, hogy mit tudunk, és a mi ismeretünk alapján mi is az, amit valóban hiszünk. Olyan magától értetődőnek tűnhet ez, és mégis, ha most megkérdezném, akkor nem tudom, hogy hányan tudnák idézni azt a hitvallást, amire például a lelki pásztor fel is esküszünk, hiszen a Szentírás után a heidelbergi KP és a második hitvallás, lelki hitvallás az, ami alapját kell, hogy hirdessük az igét, lelki gondozzunk és tanítsuk. Mit hiszünk? Kié vagyunk? A legalapvetőbb kérdéseket veszi sorra ez a hitvallás. A harmadik nagy szakaszával azért nem tervezek foglalkozni, mert 2009 őszén végigmentük a 10 parancsolatot egy ügyéleti sorozatban. A KP maga is ezzel foglalkozik, erre most nem térnék külön ki. Miért olyan fontos tehát ez? Nem csak azért, mert éppen most a megjelenésének 450. évfordulát ünnepeljük ebben az évben. Nem csak azért fontos nekünk, mert éppen egy dunántúli lelkipásztor, egy pápai lelkész, bizonyos Huszár Dávid fordította le magyarra először ezt a művet 1577-ben. És nem csak azért, mert éppen a gyülekezetünk születésnapját ünnepeltük két nappal ezelőtt, második születésnapját, hiszen már a 16. században egyszer megalakult a fehérvári református gyülekezet, aztán az elreformációt sajnos megszüntették, de két nappal ezelőtt ünnepeltük azt, hogy 1824. január 11-én megalakult itt újra református egyházközség 130 fővel. Ezek nagyon szép és fontos történelmi dátumok, de a legfontosabb mégis az, hogy tudjuk-e, hogy mit hiszünk, és vajon azt komolyan vesszük el. Mert az igazi hit és hívő élet az három helyen is hasonló módon ugyanazt mondja, ugyanazt vallja. A szívében is, a szájában is és a cselekedeteiben is. A szív, száj, cselekedet összhangja jelzi az igazi élő hitet, amely Isten előtt kedves és amely másokat is épít. Ugye Pál a római levélben ír erről, hogy mert szívvel hiszünk az igazságra, erre még visszatérek, mi szájjal teszünk vallást az üdvösségünkre nézve, ezek a mi üdvösségünknek feltételei is. Nagyon fontos tehát, hogy vajon egységben van-e szívünk, szánk és cselekedetünk, de hogy egység legyen, az onnan indul, hogy tudom mit és miért hiszek. Mert ha nem is tudom, hogy mit kellene hinnem, hogy mit lehetne hinnem, akkor abból sem üdvösség nem fakad, sem cselekvő, Isten dicsőítő, a bűn és a halál törvényszerűségét szabad örvendező hívő élettel átélő, már a szabadságokra, a halál és a bűn törvényszerűségétől való szabadságnak átélését biztosító hívő élet nem lesz. Ha nem tudom, hogy mit kellene hinnem, hogy mit hihetek. A Heidelbergi KP pedig ebben óriási segítség, mind a mai napig, pedig eltelt közben 450 esztendő. Egy picit a történetéről, itt még az elején kell, hogy szóljak, nem is tanulságos és építő. Annak idején, hosszú küzdelem után 1555-ben Augsburgban végül vallásbéke született meg az akkori Németországban, német birodalomban. De ebbe csak a luteránusokat és a római katolikusokat foglalták bele, reformátusok kimaradtak. A pálci választó fejedelem, bizonyos Frigyes viszont a kálvini felismerése és megfogalmazása alapján újul meg a hitében, ezek ragadják meg, olyannyira, hogy az általam fenntartott Heidelbergi Egyetemen sorra kálvinista tanárokat vesz fel és alkalmaz. Közben Németországban is alakul a teológiai látás, mert Melanchthon közelműködése révén, aki egyébként Luther tanítványa volt, megszületik egy módosított hitvallása, amelyet el is fogadnak széles körben, és ez már egészen közel volt a svájci reformátorok által felismert igazságukhoz, így a kálvini látáshoz is. Ezt elfogadja Frigyes is egyébként, mégis, miután Frigyes kimondottan kálvini tanárokat alkalmaz, és kálvini módon kiültetteti az igét, Kálvin bevált, vagy a Frigyest bevádolják császárnál, azt követelik, hogy falcot zárják ki a birodalmi egységből, Frigyest osszák meg fejedelmi méltóságától, sőt, vannak, akik Frigyes halálát követik. Pedig, most csak úgy eszembe jutott manapság van egyáltalán olyan, aki ilyen harcosan és komolyan kiállna hitéért, ha valaki akar egy ilyet esetleg látni 4 percben, akkor a videó között a Radikális Keresztül című kis videót nézze meg. Lát egy ilyen fajta kiállás, bizonságtétel. Végül is 1566-ra újabb birodalmi gyűlést hív egybe a császár, ami ugyan a török előre törésével kellett volna foglalkozott, végül is egyfajta teológiai gyűlésé lett. Frigyest, az ő testvére kéri, hogy ne menjen el erre a gyűlésre, mire így válaszol a választófejedelem. Én tudom, hogy Isten elég hatalmas engem megtartani, és hiszem, hogy meg is tart, de ha úgy kell lenni, véremmel is kész vagyok áldozni hiteket. Én elgondolkoztam, hol vagyunk mi ettől mai hívő keresztjén, ebben a minden összemosó világban. Amikor az védik, hogy mondjuk mondogatják, akik mondogatják, végül is mindenkinek igaza van, minden út nem csak Rómába vezet, hanem sokan azt mondja, minden út végül is Istenhez vezet. Hol van az a kiállás, amelyik tudja, hogy nem minden tanítás kedves Isten előtt, nem minden út vezet az élő Istenhez, hanem hogy egyik kedves testvérünk megfogalmazta a héten nagyon találóan, ha egy hegynek képzeljük el, amelynek trónján, csúcsán ott van az élő Isten, akkor bár sok oldalról el lehet indulni fölfelé, egy ponton minden út a kereszthez vezet. És csak a keresztbe kapaszkodva lehet tovább menni a csúcsra. A Szentírás egyértelműen erről a bizonyság, a kegyelemről. És ha valaki mélyen és nagy hittel és bölcsességgel hirdette Isten kegyelmét, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy éppen a genfi lelkipásztor. És ugyanez a felismerés, a kegyelem mindenek felett valósága, ez ragadta meg Frigyest is, a fáci választófejedelmet. Nem akarta összemosni a dolgokat, azt mondta, amit én hiszek, megvallom, bármi legyen is a következménye. És úgy, ahogy Luther 45 évvel korábban, most a fejedelem áll oda a császár, illetve a római katolikus főpapok elé, és olyan bátran és hittel beszél, hogy védő beszéde és magatartása láttán, a gyűlés határozatilag mondta ki, Frigyes ellen nem kell erőszakot alkalmazni, hanem békés úton kell keresni az ellentétek kiegyenlítését. És amit ő megvallott testvéreim, annak a lényege éppen a Heidelbergi KP-ban foglaltatik össze. Hiszen ő maga rendelte meg ennek a hitvallásnak a megírását korábban, a Heidelbergi Egyetem két fiatal tanárától, bizonyos Urzibu Zakariástól, aki Melanchthon tudós tanítványa volt, illetve Olebiánus Gáspártól, aki Calvin tanítványa volt, és jelenleg a fejedelemnek udvari lelkipásztora. Ők ketten fogalmazzák meg, hogy mit is hiszünk a Szentírás alapján. És ami célja volt a fejedelemnek és ennek a két egyetemi tanárnak is, hogy közérthetően és a széles néprétegek számára is befogadhatóan fogalmazzák meg a hitünk lényegét, ami nem más, mint a Szentírás tanítása. Itt ugye mindig izgalmas kérdés, hogy most mi valami felekezeti specialitást akarunk hangsúlyozni. Nem! Osztom nagyon annak az egyébként baptista prédikátor fejedelemnek a nézetét, Spurgeonnek a nézetét, aki a 19. században ért, óriási hatása volt, rengeteg ember megtérődő igehirdetését hallgatva. Spurgeon például azt mondta egyszer, hogy a kálvinizmus az nem más, mint az evangélium. Tehát nem mond mást, és nem akar mást. Tényleg nincs szükség izmusokra, nincs szükség semmiféle felekezett szerű vagy felekezett ieskedő hozzáállásra. Frigyes fejedelem sem ilyesmit akar, csak arra kérdezte a két fiatal tudósát. Fogalmazzál a Biblia alapján, mit hiszünk, mit hihetünk. Még érdekesség, hogy 1630-ban a pápai zsinat így rendelkezik itt Magyarországon, a városi zsinat, a Pesi gondolni református zsinatra. Minden iskolában tovább a tanulóknak nagy gonddal csepegtessék lelkükbe a Heidelbergi KP-t. Szépen fogalmaz, nem? nagy gonddal és megtessék lelkükben fegyelmezik átét. És tény, ami tény, 18. század elejére a török által megtépázott országban a második legelterjedtebb és legolvasottabb könyv fegyelmezik. A Biblia után ez a legelterjedtebb könyv, 50 ezer példányat mutatták a magyarul, és nem tudjuk hány példányt a latinul is. Ez akkor óriási szám volt, rengeteget olvasták és használták a 18. század elejét a magyar lakosságot. Tehát mit csepegtet? Mit csepegtet? Mindjárt az első úrnapja. Az egész KT 52 úrnapját tartalmaz, ezen belül vannak kérdésfeleletek, nem véletlenül minden vasárnapra szántak egy-egy szakasz, néhány kérdést. Mi is az első kettő? Tudom, hogy sokan ismerjük és tudjuk, mégis hadd olvassam föl. Szándékosan nem a KT könyvét hoztam, hanem az énekes könyvemet. Mindenki tudja, legalapvetőbb hitvallási hivataljuk és tételeink itt vannak. A KT-nak is az első kérdés felvete itt vannak. Minden egyes református énekes könyv végén. Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az egy hűséges megváltónak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegette, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem esett le a fejemről, sőt, inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgál. Ezért ő szent lelke által az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá és készít lesz arra, hogy ezentúl ő neki bízzon. Második is. Hány dolgot kell tudnod a végből, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess és boldogul hallass meg? Hármat. Először, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadítatom meg minden bűnömből és nyomorúságomból. Harmadszor, milyen hálával tartozom Istennek ennek szabadításért. Ezek az első úrnapjának, azaz az első vasárnapnak számú tanításnak kérdése. Mit mond ki ezzel? Mindjárt az elején van hitvallásunk. Hogy sem testünk, sem lelkünk, sem semmi, nem a magunké, hanem az Úré. És azt mondja, ebben van a vigasztalás. Mai megközelítésben azt mondhatnánk, hogy az emberi élet értelméről beszélünk akár. Mert az emberi élet vigasztalan, enélkül a felismerés. Ezért fogalmaz így, mi neked a vigasztalás? 21. század embere még jobban kell, hogy értsen. Nem csak a török, meg tatár, meg mások idején pusztult a magyar. Ma is sok téveszek volna, nem csak akkor véreztek szívet. Vérzik az ma is kedvesen. Itt is, köztünk, bennünk is. És azzal kezdni, mi a te vigasztalás? Tudod-e? Hiszen-e? Mondhatjuk még egyszer, mi a te életed értelmé? Miért érdemes élni? Erről beszél mindjárt a Vitó tételében a hegyekben látni. És figyeljétek meg, állít és nem magyaráz. Állít, valamit kijelent és nem evangélizál. Ez is nagyon érdekes tanulsága a 16. századi hitvallásnak. Akkor még nem is létezett az evangelizációnak az a formája, amit jó 200 meg 300 évvel később kezdtek el használni, és terjedt el világszerte legalábbis protestáns körökben. Akkor még nem volt ismerős az, hogy így szólítsanak meg embereket, dönts Jézus mellett. Miért valami baj van a mostani evangelizációkkal? Nem azzal van a baj, hogy időnként szervezünk alkalmat, és ott hirdetjük az evangéliumot, és olyanokat is hívogatunk, akik nem ismerik az Urat. Nem ezzel van a baj, hanem azzal, hogy a keresztény misszióba az egyház életébe is igen erősen befurakodott, tudjátok mi? És nagyon nagy károkat okozott egy olyan eszmeiség egy olyan irányzat, amit egyébként ünnepel a világ. Ez a humanizmus. A humanizmus, testvéreim, felelősen állítom, óriási rombolást itt véghez az emberiségét. Miért? Mert az embert állította ma a középpontba. Minden az ember mértéke, az ember szükségletei, az ember tudása, az ember képességei, az ember boldogulása. Minden az ember. Isten az majd jött valahol később. Ez hihetetlen pusztítás végzett, még az egyház missziójában is roncsolt, mert innen ered az a fajta meggyőződés, hogy az embereket mindenek előtt fel kell szólítani a döntése. A te döntése, hogy hiszel vagy nem. Dönts! Csak hogy ezzel testvérek akaratlanul is, mert az evangelizációk jó szándéka szerveződtek már 19.-20. Században is, de akaratlanul is mégis az ember tették a középpontba. Te vagy a fontos. Rajtad múlik. Te dönts. Figyeljétek meg, a Heidelberg Káp és semmi ilyet. Egyszerűen kijelent, közöl, az Isten ígéretét tárja az emberen. A 16. században egyszerűen meghirdették az evangélium igazságát. Így szól az Úr. Ezt mondja az ige. És nem azért tettek így, mert például a gyerekkeresség üdvözítő hatásában hittek, nem. A meghirdetett ige erejében hittek. Amit Pál a római levélben így ír a 10. részben, a hit hallásból, a hallás pedig Isten igéjával. Nem gyomroztak senkit, nem erőltettek senkit, hogy ilyen és ilyen módon kell hitre jutnod, az igaz megtérés ilyen és ilyen lépésekből áll, hanem egyszerűen hittel és hitáltal nagy erővel hirdették az igét. Az Isten üzenetét, az ő ígéreteit, a kijelentést. Nem magukban, mint igehirdetőkben bíztak, és nem is a másik ember döntésében vagy cselekedeteiben bíztak, hanem Isten szava erejében. Hát Pál maga azt mondja a római levél elején, hogy az Krisztus evangéliumát hirdetjük, ami az Isten ereje, dünamisza, dinamikája. Az Isten dinamikája van az ő szavaiban. Ezt hirdették. Pál is ezt tette. A 16. századi igehirdetők is. A KT is így indul. Közli, mi a te vigasztalásod? Megkérdezhetjük, hogy hatásos volt ez a módszer, idézőjelben már nem módszernek szánták, egyszerűen így csinálták. Magyarországon tény, a 16. század végére az akkori magyar lakosság 95%-a hitre jutott, és éppen a kálvini felismerések, és többek között a Heidelbergi K.T. tanításai alapján. 95%-a a magyar ajkú lakosság. Megint nem a felekezeti jelleg, nem egyik vagy másik reformátor a lényeg, nem is önmagában egy ilyen csodálatosan megfogalmazott hitvallás, az a lényeg, hogy az Isten élő igéje ébredést teremtett. Ébredés söpört végig az akkori Magyarországon, az egész Európán. Ez a lényeg, és ez a döntő, hogy Krisztushoz tartozókká lettek, hogy azt vallották, hogy én Krisztushoz tartozom, tudom, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. És a fejvár vonatkozásban egy adalék, amit úgy ismerünk. Ugye már 1543-ban, amikor a török elfoglalja a várost, akkor a szultán beidézteti a város vezetőit, és többek között az egyházi vezetőket is. Összesen 7 lelkipásztor volt akkor Székesfehérváron, de ebből 6 már protestáns volt. Először Luteri és később hamarosan Kálvini elvek szerint élő és tanítóra kész. 1550-ben Huszár Gál megemlít egyik levelében, Fejér megyében elhatalmasodott a Kálvini irányzat. Újra hangsúlyozza, itt nem a reformátor, nem irányzatot, az igényt olvasjuk. A kijelentés erejét. Azon a hitel, amit átéltek ezek az emberek, és amely alapján egyszerűen meghirdették, testvér, ezt és ezt ígéri az Isten. Hallod meg, és aztán majd történik, ami történik. Mert aki hallja az ígét, mert aki az ígét hallja, az jut ki. És ez Isten ajándéka. A KD tehát kijelent, mert Pál is kijelent, mert rajta keresztül Isten szent lelke ad kijelentést. És így jutunk el ez az igéhez, ami alapján fogalmazódott meg a KT első tétele. Nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és nem a magatokéi vagytok? Pál is rákérdez, Korintusja, tisztában vagytok vele, ugye tudjátok? Micsoda ígéreteitek van. Hozz tekint rátok Isten. Mit ígérnek? Mert ez, hogy tudnék a testünk, a valónk, Istené, ez egy reális életforma. Nem a magadé, hanem a te hűséges megváltódé lehetsz, aki az ő lelki által kész benned élni, mint egy konkrét templomban. Ezt a lehetőséget, mint az ő szándékát, Isten szándékát tárja elé. Az ége és az ége alapján a kárték. Sőt, csodálatos, hogy az Ószövetség és Újszövetség mennyire egybecseng, amikor Jeremiás általmáról újra mutat előre Isten az Új Szövetségről, akkor így fogalmaz a könyve 31. részének 33. versétől, figyeljétek csak meg. Ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom le. Én Istenük leszek, ők pedig népen lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok. Így szól az Úr. Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Megbocsátom bűneiket, nem gondolok többé vétkeikre. Enyének lesznek mindörökre. Mikortól tegyük fel a kérdést? Először is akkortól válik mindez valóságá, és lesz hatása múltra, jelenre és jövőre, amikor a tökéletes áldozat bemutatása kerül. És került. Ezt fogalmazza meg a KT így, minden bűnömért tökéletesen eleget. Ott az első kártéket. Ez tény, testvéreim. Elvégeztetett. Minden bűnömért tökéletesen elegette. Innentől kezdve érvényes útra, míg az előtte levő hívőkre is, akik a megváltásban az Isten tettében hittek, és érvényes ránk is. Nem a magadé. Hiszen Jézusban nem csak, hogy a tested Istené, hanem a tested, mint áldott templom, a Szentlélek katedrálisává lesz. Mikortól érvényes tehát Istennek ez az ajánlata? Egyrészt nagypéntektől. Másrészt akkortól, amikor elhiszed. Jeremiás így utal erre, amikor eljön az ideje. Amikor hitre jutsz, amikor elhiszel. Ezért írja Pál a 10.10-ben, a szívünkben hisszük el a megigazulást, hogy Isten igazzá nyilvánít Krisztusért. Hogy mikor következik be? Ezt nem tudom megmondani, de hiszem és vallom, és látom a gyakorlatban, hogy amikor valaki elhiszi az Isten ígéreteit, akkortól újul meg. Teljesen. Maga a megigazulás fogalma, hogy Isten minket megigazít, és egy nagyon veszélyes fogalom, azt jelenti, hogy tényleg nyitva van a börtönöm ajtaja, a bűneim fogságából kiszabadított, szabad lábra helyezett. Hadd idézem dr. Varga Zsigmondot, aki az új szövetségi szótárban ezt írja. A megigazoltság annak a bűnösnek az állapota, akit a legfőbb bíró egyfelől felmentett bűnei és ezek következményei alól, másfelől szabad lábra helyezésével megajándékozta annak lehetőségével, hogy tiszta lappal vágjon neki egy új élet. Megjegyetek még egyszer adorossal. A megigazoltság annak a bűnösnek az állapota, akik a legfőbb bíró egyfelől felmentett bűnei és ezek következményei alól, másfelől szabad lábra helyezésével megajándékozta annak a lehetőségével, hogy tiszta lappal vágjon neki egy új életnek. Döbbenetes kijelentés a legfontosabb szöveg. Pedig ezt ígéri Isten. Mikortól igaz tehát rá? Mikortól igaz az apostol által Istentől jövő ígére, és amit a hitvallásunk összefoglal? Szertartásoktól kedve igaz? Nem beszél se kerességről, se másról. Cselekedetektől, ezt vagy azt megtetted, attól kedve igaz rá? Nem. Teljesítményt mutattál be, attól kedve igaz rá? Nem. Akkortól kezdve igaz, amikortól hitre jutottál, hogy hitre jutsz. Mire bízhat a KP? Hogy higgy. Hogy higgy Isten ígéretetnek. És hogy mondd el ezeket másoknak is. Ez azt jelenti, testvérjék, ez is vigasztalás, hogy nem kell görcsölni mai szóval évek. Nem kell elölködni. És másokat se kell meggyőzni. És nem kell manipulálni őket semmiféle pszichotechnikával, retorikával, vagy más módszerekkel. Nem kell elölködni. Olvasni és hirdetni kell, mit ígér az Isten. Mit tett ő? Imádkozz a többiekért. És teljes hittel és nyugalommal bízd őket Isten igének a hatalmán. Teljes hittel bízd és nyugalom, bízd őket Isten igének hatalmán. Erről tesz bizonyságot az apostol. Erről tesz bizonyságot a KP összeállítása és megfogalmazása is. És ezért a kérdésünk, tehát elmondjuk mi ezt? Elmondjuk Isten ígéreteit a többieknek. Azt mondjuk, amit Isten ígér, az igazán nyilvánító kegyelmet, az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Ezt hirdetjük. Az ő tetteit, vagy valami egészen más, például törvényeket, szokásokat, hagyományokat, vagy a maga érdemes voltára utaló finoman, hogy hát azért nem véletlen, hogy én hívő ember vagyok. Azért van ebbe oka? Nincs. Nincs benne. Csak annyi a hírünk, hogy vastagnyakú kávinisták vagyunk, bizony halálra van ítél az egész visszió. Ha csak szent hagyományokat, szokásokat, törvényeket tudunk közvetíteni a társadalom felé, nem lesz ébredés. Nem lesz ébredés Magyarországon. De ha merem vállalni és vallani, amit ez a KP olyan szépen elég vár, és ez a gondolat még, amit továbbvinnék és elmondanék, hogy tudnélik, sem testem, sem lelkem, sem semmi nem az enyém, hanem mind az Úréi. És ez jól van így, ebben vigasztalás van. Ettől értelmes az életem. Ettől emberi az életem. Éppen attól, hogy nem az enyém, hanem az Úré. Ettől igazán emberi. Ha elszakítjuk ezt a szálat, olyanok leszünk, mint a levágott világ. Szép az egy aztán behet. merjük-e állítani, amit a KP is állít, semmi nem az enyém. Ha saját lakásunkra, vagy a saját eszközeinkre gondolunk, akkor természetes, hogy vigyázzunk rá, de gondoljatok vele testvérek, hogyha tegyük föl valaki, fölajánlana, hogy egy kastélyban lakhatnánk egy hónapig, ami az övé. Vagy esetleg egy katedrálisnak egy kis lakásában. Hogy tölthetnénk el napokat, heteket? Hogy vigyázzunk rá? Hát nem a miénk. Valaki másé az. Nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és nem a magatoké vagytok? A testem, és itt Pál azt a szót használja, ami az egész valónkat jelenti, a szóma kifejezést használja, hogy nem csupán a biológiai hústestről van szó. A testünk, az egész valónk, a Szentlélek temploma. És az eredeti még nyomatékosabban beszél arról, hogy a mi testünket Istentől bírjuk. Eredetileg az övé, teljes egészében az övé. Tőle kaptuk sápárságra, mint egy kölcsön, hogy használjuk. Éljünk vele, mi mint személyiségek. Éljünk a mi testi valónkkal, egész valónkkal. Mindenestől azonban Istené. Ő bízta rátok, s ha hitre juttok, az Úr Jézusban, mint megváltótokban és megigazítótokban, amikor által hallottuk, akkor az ő lelke ténylegesen használni is akarja ezt a templomot. Miről ismerhető fel a hívő ember? A Krisztus követője? Arról, hogy egész valójára úgy tekint, hogy az Istené. Így áll ki a birodalmi gyűlés elé a páci választóvételre is. Téprigyes, aki a hitvallása és kiállása után kapta a kegyes jelzőt, minden időben a történelemben. Kegyes, frigyes, ami ezt a mély, bátor és hitvallásos kiállását jelzi. Minden az tiéd, Uram, az életed is, a testem és a lelked. És nem egyszerűen egy test, ez amiben mi élünk, azt mondja Pál, hogy ha te hiszel Jézus Krisztusban, akkor a Szentlélek által katedrális a te tested, katedrális az, amit lakni akar és használni akar az ő dicsőségére. És így minden, ami ezzel a templommal kapcsolatba kerül, az is Istené. Minden. Amiről azt gondolod, hogy te csináltad, hogy a magad életébe ezért bejöhetett, az hova jött be? A te valódba, a te életedbe. Hova jött be? Az Isten katedrálisába. Minden az övé. Amit azt gondoltad, hogy magadnak csináltál, az is az Isten. Amit magadnak szereztél, magadnak építettél, az is az Istené. Testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az egy hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak tulajdonképpen. A KT tehát tanít és bíztat, gondoljátok át az életeteket, gondoljuk át az életünket, úgy élek-e a dolgaimmal, hogy arról látszik, minden az